A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel.
Indítsd jól a napod egy Chase Nescaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében.
Ez reklám volt, jó volt.
Üdvözlöm a hallgatókat! Ez itt az Index kulturális podcastje, az Arutluk. Dzsubák Tamás vagyok. Mai vendégünk Őszi Tóth Gábriel, író, könyvkiadó. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon szívesen jöttem, hogy meséljek olyanokról, amik a könyve esetleg nincsenek benne a könyveinkben.
Kérlek, mesélj arról, hogy hogyan és miért kezdtél el 25 évvel ezelőtt könyvkiadással foglalkozni.
Igazándiból én újságíróként kezdtem a pályafutásom, a 16 éves korom óta ezzel foglalkoztam, és 1992-ben Budapestre költöztem Debrecenből, és a Magyar Nemzet munkatársa lettem, és az volt a hivatalos munkám, hogy naponta bejárjak a parlamentbe, és tudósítsak. És hát időnként hajnalig tartott ez a munka, ebben a régi szép időkben, ugye, még a 90-es évek elejéről beszélünk a rendszerváltás után, és azt az időt, amit unalommal töltöttünk volna, a képviselőkkel sztorizgattunk, és főztünk, és csodálatos ételekről álmodtunk, miközben a büfébe száraz szendvicseket ettünk. És innen született egy ötlet, az Így főz a tisztelt ház című ötlet, hogy addig-addig beszélgettünk, míg megfogalmazódott bennem, hogy ezeket össze kellene gyűjteni egy könyvben. És így született meg a How to Cook, vagy Így főznek sorozat első könyve, az Így főz a tisztelt ház 100 parlamenti képviselő sztoriával és kedvenc receptjével.
Valahol azt olvastam, minthogyha egy garázsban jött volna létre a könyvkiadó, meg született volna meg a könyv.
Igen, hát gyakorlatilag ott született, oda kerültek az első könyvek, és a mai napig is ott vannak a könyveim abban a garázsban, egy kicsit nagyobb garázsban, de én ezt nem szégyellem és nem is bánom. Tehát szoktam mondani, hogy van, aki garázsból a kacsalábon forgó palotáig és irodaházig növekedett, én pedig garázsból garázsba 25 év alatt.
Az Így főznek, az egy igazi sorozattal nőtte ki magát az elmúlt 25 évben, és 25 könyvet jelent meg, 20 könyve jelent meg hírességekről, borászokról, olimpikonokról, sportolókról, magyar katolikusokról. Feltűnően sok könyv szól sportolókról. Mi a kötődésed hozzá? Miért gondolod azt, hogy őket be kell mutatni az olvasóknak?
Fiatal koromban jó magam is sportoltam, versenyszerűen kosárlabdáztam. Tudtam, mit jelent a sport, milyen kihívásokat hordoz, és hogy az eredményekhez micsoda munkabefektetés szükséges. És én azt gondoltam, hogy amikor 2012-ben elkezdtük az Így főznek a hírességek című könyvet, annak a jó része sportolókból áll, mert miért? Mert én úgy gondoltam, hogy az igazi hírességek, azok nem a celebek, hanem azok, akik példaképeink lehetnek, mint például a sportolók, az olimpiai bajnokok, így született az Így főznek az olimpikonok könyv, az év sportolói, az Így főznek a magyar birkózók. 2018-ban a birkózó világbajnokságra adtuk ki a Birkózó Szövetség kívánságára. Így főznek a kézilabdázóink. 2014-ben 80 éves volt a Kézilabda Szövetség, és 80 kézilabdázó osztotta meg velünk a sztoriát, az élményét, a sikerreceptjeit. Ezért is vannak előtérbe a sportolók. A másik szép küldetésünk, amikor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2020 2021-ben felkért minket, hogy az eucharisztikus világkongresszusra, ahol itt volt, amelyen itt volt a pápa is, Ferenc pápa, adjuk ki az Így főznek a magyar katolikusok című könyvet, ami óriási siker volt egyébként, és a pápa is ezt a könyvet adta ajándékba.
Találkoztatta vele?
Én személyesen nem, de a magyar püspöki kar átadta neki ezt az ajándékot, a magyar katolikusok szakácskönyvét.
Egyébként hogyan fogadta?
Hát tudni kell, hogy Ferenc pápa élelmiszerbiológusként végzett annak idején, és nagyon sokáig, amíg az egészség engedte, ő főzött az apácáknak hétvégeken. Úgyhogy pillanatnyilag a pápai rezidenciának saját termőföldje van, gyümölcsöse van, búzaföldje van, lovai vannak, tehenei, tehát egy komplett, hogy is mondják, ilyen gazdaságot működtetnek, amelyben tevékenyen részt vette a pápa is, amíg az egészség engedte.
És ami ezt a sorozatot végigfűzi, az mégiscsak a gasztronómia. Miért pont ezt választottad fő csapás iránynak?
Ez nagyon érdekes kérdés egyébként, hogy 2001 után, és volt egy sok éves kihagyásunk az első könyvünk után, kulturális szférában is dolgoztunk, például az Opera csillagok függöny mögött című könyvet is kiadtuk, hiszen a feleségem, ő zongoraművész is az operaházban dolgozik, és aztán 2009-ben visszakanyarodtunk az Így főznek sorozathoz, és ekkor született meg az Így főznek a magyar borászok című könyv. Ez nagyon érdekes, mert 2008-ban volt a válság, ugye, világválság, és 2009-ben mi a vidéket jártunk, több mint 300 borászatban voltunk, és olyan élményeket kaptunk a földközeliségről, a földszeretetről, a borászok őszinte viselkedéséről, a jó szívűségükről, úgyhogy egy olyan mondhatom azt, hogy egy álomvilágba csöppentünk bele, és akkor értettük meg, hogy az ételek és a borok azok nagyon is összetartoznak, és hogy a bor az étel fűszere, és innentől kezdve a könyveinket úgy csináltuk, hogy az ételekhez borokat is párosítottunk, de visszatérve a kérdést, hogy miért a gasztronómia, szerintem ma is a gasztronómia az, ami a legjobban összehozhatja az embereket. Mi nekünk van egy ilyen idézetünk, vagy mondásunk is, hogy jó együtt enni, jó együtt lenni. Vagy együtt enni jó, együtt lenni jó. Én ezt azt vallom, hogy egy jó ebéd vagy vacsora mellett sokkal több dolgot meg lehet beszélni, mint egy irodában, egy asztal mellett. Úgyhogy ezért a gasztronómia.
És mekkora a kereslet a könyvekre? Téged keresnek meg, vagy mindig van egy ötleted, és azzal megkeresed az ügyfeleket?
Nagyon összetett a kérdés egyébként, mert minden könyv másképpen született. Tehát eleinte saját magunk ötleteltünk, és jöttek sorba a borászok, a hírességek, a kézilabdázók. Aztán a kedves barátaink, ismerőseink is egy-egy találkozás alkalmával mondtak ötleteket, kapcsolatokban segítettek, és aztán jutottunk odáig is, amikor minket kerestek meg azzal, hogy készítsük el például a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának ezt a könyvet, vagy például említhetném az Így főz a világ című könyvet. Ugyan én kerestem meg a Budapest Airport marketingigazgatóját, hogy beszéljünk erről a dologról, de végül is ebből egy csodálatos dolog született, hiszen a Budapest Airport megrendelte tőlünk az Így főz a világ című könyvet, és az több ezer partnerének ezt ajándékozta, ezt a könyvet, úgyhogy bekerültünk a világ vérkeringésébe is.
És az elmúlt 25 évben, hogy haladt előre a könyvkiadó, milyen kihívásokkal kellett szembenézni a könyvpiacon?
Az egyik fő kihívás, ugye azt mindenki ismeri, az a digitalizáció, a digitális világ, a social media, az internet. Tehát, hogy egy darabig mi is aggódtunk, vagy féltünk amiatt, hogy a könyvek áldozatául esnek az internetes világnak. De mára rá kell jönnünk arra, hogy az internetes világot az emberek a napi hírekre használják, és igazándiból a könyv bizonyos értelemben felértékelődött. Ráadásul mi olyan könyveket készítünk, amelyek igazi karácsonyi ajándékkönyvek, tehát kinézetre is, exkluzívak, minőségi, és a tartalom pedig nem évül el. Tehát a benne található élettörténetek azok már megtörténtek, amelyek tanúságú szolgálatnak, és minden könyvünkben minden egyes személyiségnek van egy arcpoétikája, amiből érdemes tanulni. És az ételek természetesen a receptek sem évülnek el, és azt kell mondjam, hogy a könyvpiac például a COVID-járványt lereagálva 20%-os növekedésnek indult, és azóta sem állt meg. Tehát a könyvpiac nem lefele megy, hanem átrendeződik. Tehát vannak dolgok, amit az emberek nem vesznek meg könyvesboltba, hanem inkább az interneten olvasnak, és a könyveket már én olyat is hallottam, hogy valaki azért vesz meg egy szép könyvet, hogy kitegye a nappali asztalára, mint egy díszt. Tehát a könyv az egy...
Viszonyulsz ehhez?
Az egy dekorációhoz. Hogyan viszonyulok ehhez? Én nagyon örülök, hogyha valaki könyvet ajándékoz, mert akkor többet ajándékoz, mint egy darab papírt, és mindig szoktam viccelődni azzal, hogy most képzeljétek el, hogy hozok nektek egy pendrive-ot ajándékba, vagy egy CD-t, amire rámásoltam valamit, esetleg linken átküldök valamit, és azt mondom, hogy boldog karácsonyt.
De például, hogyha csak dekorációs elemként, diszként használják, és egyszer sem nyitják ki, nem lapozzák.
Ezt példaként mondtam, a mi könyveinket igenis használják. Tehát egy időben volt egy óckodás, hogy túl szépek a könyvek, és ne tegyük a konyhába, miért ne tehetnénk a konyhába, azért arra való. És igenis tudom, hogy azok, akikhez eljutottak a könyveink, a 25 évvel több mint 100 000 példány jutott el az emberekhez.
Kik a célközönség?
A célközönség? Hát ez megint egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy azok, akik szeretik a könyvet, szeretnek olvasni, tehát nem feltétlenül a fiatalok, de van ellenpélda is rá, egy 16 éves lány karácsonyra kapott egy Így főznek a borászok című könyvet az édesapjától. És ez a lány 3 év múlva írt nekünk, hogy ő borász szeretne lenni, és aztán elküldte a borászati vizsgaigazolását is, tehát hogy legalább 5 vannak az életünkben, akik azért lettek borászok, mert elkészült az Így főznek a borászok könyv. Tehát vannak ilyen visszajelzések.
Ez milyen érzés?
Nagyon jó érzés. Nagyon jó érzés. Pláne, hogy valakit egy olyan irányba térítünk, ami egy hitvallás, ami egy életmű. Tehát egy borásznak lenni az egy életmunkája, és az egy életmű gyakorlatilag.
Hogyan sikerült az elmúlt 25 évben megújulni? Mennyire kellett folyamatosan megújulni?
Hát bizony, 3-4 évente. Egyrészt fontos a grafikai megújulás is. Tehát nem alkalmazhatjuk azt a grafikát, amit 25 évvel ezelőtt, de amit 15 évvel ezelőtt, az sem. Úgyhogy volt egy megújulási korszakunk 2015-16 körül. Dizájnt váltottunk, és hát tudomásul kell venni, hogy az öltözködés divata is változik. Tehát van, amikor a 60-as években nagyon jó volt a virágmintás ing, de most nem az a divat. Tehát, hogy a könyvnek is vannak divat irányzatai, és ehhez mi ezt grafikailag is alkalmazkodunk. Tartalmilag is egy picit megváltoztunk, mert sokkal inkább koncentrálunk arra, hogy akikkel beszélgetünk, hogy elmesélje a sikertörténetét. Tehát nem csak a gasztronómiáról beszélgetünk, és ezért például az utolsó könyvünk címe az, hogy Cégvezetők siker kötőjel receptje, mert hogy az interjú 90%-a az arról szól, hogy hogyan lett sikeres. Az az étel, amit megfőzünk, vagy mi a kedvence, az meg olyan, mintha együtt beszélgetnénk egy vacsora mellett a sikeréről. Tehát fontos volt a tartalmi megújulás is, fontos volt a külcsín megújulás, és az értékesítési csatornákat is folyamatosan újítjuk, és keressük a helyünket.
Csak Magyarországon, vagy külföldön is?
Magyarországon is, és a világban is, hiszen...
Hol?
Hiszen büszkén mondhatjuk, hogy tavaly decemberben kiadtuk a lisszaboni Benfica labdarúgó csapatnak a szakácskönyvét, aminek az a címe, hogy Főzzön együtt a Benfica legendáival, és 38 már nem aktív játékos főz benne, és meséli a sikertörténetét. Egyébként a Benfica egészen véletlenül 38 bajnoki győzelemmel rendelkezik.
Honnan jött az ötlet, és hogyan valósult meg ez a projekt, ez a könyv?
Igen, egyik könyv következik a másikból egy kicsit, valamikor a tartalma miatt, valamikor a kapcsolatok miatt. Tehát 2017-ben és 2018-ban kiadtuk az Így főz Európa című könyvet, először angol nyelven, aztán kínai nyelven, és aztán pedig szerintem miénk az egyetlen szakácskönyv a világon, ami az Európa gasztronómiáját kínaiul mutatja be, aztán magyarul is kiadtuk, és a portugál kapcsolatunk, portugál nagykövetségen dolgozott egy kedves hölgy, akinek az édesanyja magyar, az édesapja pedig portugál, ő segített nekünk a portugál rész elkészítésében, és aztán támadt egy ötlete, és mi a 6 éves kora óta Szonya Rebekának hívják, Benfica rajongó, ezért elvitte a könyveket a Benficának. Ők meg elhívtak minket, március 15-én 2019-ben ott ültünk 80 vagy 11 asztalnál, és csodálták a könyveinket, hogy micsoda minőség, meg micsoda ötlet ez, és hogy persze a COVID 2-3 évvel eltolta a megjelenését, de végül is megjelent ez a könyv, és innentől kezdve azt gondoljuk, hogy egy kicsit kint vagyunk a világpiacon, és portugális angol nyelven, és a Benfica shopban az egész világon elérhető ez a könyv például.
És mennyiben más a, mondjuk a portugál piac a magyarhoz képest?
Én inkább azt mondanám, hogy a világpiac a magyar piachoz képest. A magyar piacnak az a hátránya, hogy kicsi szűk piac, tehát 10 millió ember. A másik az, hogy itt a olvasni szeretők száma jóval kevesebb például, mint Németországban. Németországban nagyon nagy kultúrája van a könyveknek. Portugáliában, meg az az érdekes, hogy a Benficának 6 millió rajongója van a világon. És itt el kell mondjam, hogy van egy személyes kötődés, illetve Magyarország és Portugália között, hiszen annak idején a magyar nemzetiségű Gutmann Béla vezette győzelemre a csapatot 1962-ben és 63-ban, amikor megnyerték akkor azt mondjuk bajnok csapatok Európa kupája volt, tehát begdöntőt. És van egy szomorú másik kapcsolat is, hogy a Fehér Miklós ott kezdte a pályafutását a Benficában, és az egyik labdarúgó meccsen a pályán holtan esett össze, és a helikopter már nem tudta elvinni, mert nem tudták újjáéleszteni. De azt kell mondjam, hogy az a fantasztikus, hogy a Benfica stadionjának van egy előcsarnoka, egy zárt üveges előcsarnok, és oda belépünk, akkor jobbra életnagyságban bronzszoborban Gutmann Béla, balra pedig Fehér Miklós bronzmelszobra ékeskedik. Ennél azt hiszem többet nem kell elmondanom arról, hogy a két ország között milyen kapcsolat van Magyarország és Portugália között. Visszatérve a piacra, a világpiac jóval nagyobb felvevő piac, de sokkal több a kiadó. Tehát mindegyiknek megvan a nehézsége.
Több mint 200 kiadó van legalább Magyarországon, igen. Hogy látod, van szükség ennyire? Van ekkora felvevő közönség?
Ez nagyon érdekes, mert a rendszerváltás előtt ugye nagyon korlátozott volt a könyvkiadó engedélyezés. Tehát ugye kvázi a kommunizmusban nem akár kiadhatott könyvet ki, azt is cenzúrázták, tehát felügyelve volt az egész piac. Aztán a rendszerváltás után gyakorlatilag megengedték a szerzői kiadást is, tehát ha valaki ír egy könyvet és ki akarja adni, akkor ő saját maga is kiadhatja. Tehát az egyik túl volt szabályozva, ez meg túlságosan el van engedve. Tehát közelebbit nem tudok mondani arra, hogy kell-e 200 kiadó, mert végül is a piac dönt. Én inkább azt mondanám, hogy sokkal inkább az igényességre kellene törekedni, meg az értékességre, mert a könyv az nem egy napilap. A könyv egy nem olyan újság, egy sportújság, amit elolvasok, és sokan látom, hogy utána már bedobják a szemét, miután elolvasták. Tehát ha valamilyen irányba terelném ezt a piacot, akkor az igényesség, az értékesség irányába, és a tanítás irányába, hogy ezek a könyvek valamiféleképpen tanítsanak. Hát a mi könyveink arra tanítanak, hogy jókat főzzünk, esetleg borokat párosítsunk hozzá, meg arra, hogy mások hogyan értékel a sikereiket, és ebből nagyon sokat lehet tanulni.
A legújabb könyv mire tanít?
A legújabb könyv.
Vagy a most készülő könyv?
Hát például a tradícióra. Például arra, hogy a Testnevelési Egyetem 2025-ben 100 éves lesz. 1925-ben alapították. És nyilván lesz egy olyan könyv, ami csak arról, erről a 100 éves történetről szól, ami egy kordokumentum. De mivel a Mocsai Lajos elnök úrral sokat beszélgettünk erről is, és ő szerette volna, hogy legyen egy olyan különleges könyv, ami a Testnevelési Egyetem jó hírét viszi tovább, és Magyarország jó hírét, a magyar ételek jó hírét, ezzel készítünk egy olyan könyvet, amely Testnevelési Egyetem sikerreceptjei, amiben 40 olyan tanár és vezető lesz benne, aki megint példaértékű a sport élete miatt is. Hát például éppen ma készítettem interjút Szalma Lászlóval, és miközben beszélgetünk, akkor jöttem rá, én gyerekkoromban láttam Szalma Lászlót távolugrani, és olimpiai, azt hiszem, talán olimpiai bajnok is volt, és a mai napig ő tartja a magyar távolugrás csúcsát. Tehát nem döntötték meg azóta. Tehát ezek nagyon érdekes gondolatok, és hát a másik, amit most úgy elénk hozott a sors, ez már 10 éve beszélgetünk erről a Hungaroringgel, hogy kiadjuk a Forma 1-es pilóták sikerreceptjéről szóló könyvet, és ez ennek a munkálatai már zajlanak, úgyhogy a Forma 1-es rajongóknak üzenem, hogy 40 sztárpilótát lehet majd olvasni a sikertörténetét, és meg lehet főzni majd a kedvenc ételét is.
Sok sikert kívánok a készülő könyvekhez, és köszönjük őszintén Gabrielnek, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is nagyon szépen köszönöm, és a hallgatóknak jó főzőcskézést kívánok, jó együttlétet, szervezzenek társaságokat, az ételekhez párosítsanak borokat. Én azt gondolom, hogy a mai világban szükségünk van erre a tartalmas kikapcsolódásra.
Így legyen. Jövő héten is tartsanak velünk, a viszonthallásra.
A műsor a Béton partnere.